és most! Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak és Instagram nézőnek. A 95.8 Sláger FM hullámhosszán ez itt a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Kende Hofer Krisztina vagyok. Akik szerda esténként velem tartanak ezen a kora esti órán, azok már megszokhatták, hogy valami olyat találtam ki, és olyanra szeretnék vállalkozni, amivel nem gyakran találkozunk, nevezetesen arról, hogy egy olyan utazásra invitálok mindenkit, ami nem földrajzilag, hanem a fejekben zajlik. Hiszem ugyanis, hogy az amerikai álom az nem attól függ, hogy hol vagyunk, hanem kizárólag attól, hogy hogyan gondolkodunk, és a fejünkben mi van. A mai vendégem szerintem alá fogja támasztani ezt a gondolkodásomat. Egy olyan valakiről van szó, akivel, hogyha nagyon kutakodik az ember, túl sok interjút nem talál, úgyhogy nagyon igyekezni fogok, hogy minél többet megtudjunk az ő életútjáról, karrierjéről, és mindarról, hogy mit gondol sikerről, kudarcról, kihívásokról, botlásokról, és hogy mit tud tanácsolni azoknak, akik mindezt szeretnék elérni. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Galambos Mártont, a Forbes magazin hazai főszerkesztőjét.
Hello, jó estét!
Gondolkodtam azon, hogy szólíthatlak-e úgy, ahogy egyébként szoktalak Marcinak.
Igen.
Mert azt olvastam egy interjútban, hogy nagyon tartasz a becézéstől, mert akit tisztelnek, azt nem becézik. De én tisztellek téged, mégis úgy gondolom, hogy Marci.
Ez szerintem két külön dolog, mert a Marci az tök oké. Olyannyira, hogy szinte senki nem hív Mártonnak. Hogyha angolul beszélek, vagy angolokkal, angolul beszélő emberekkel van dolgom, akkor szoktam a Mártont használni. Már ezt is egy kicsit bánom egyébként, mert én annyira Marci vagyok, és kevésbé vagyok Márton, de nagyon szeretem a nevembe ezt, hogy van ez a nagyon komoly hivatalos Márton, és akkor van egy ilyen egyen személyesebb Marci. Amit nem szeretek, az a Marcikám, Marcika.
Nem gondoltam volna.
De nagyon sokan vannak, akik így beszélnek, és egy csomó munkahelyen is van, az emberek így szólítják egymást. Én meg azt gondolom, hogy minden szónak tartalma van, értelme, hogy minden viccnek is van valami fontossága, és egy ilyen kakke, kámkém az sohasem véletlen.
Nem, de nem is jutna eszembe veled kapcsolatban, mint hogy egyébként engem sem szoktak krisztikézni.
Ugye? Szóval az nem oké.
Nem, de ezt megteremtetted magadnak, hogy ne legyen oké szerintem munkásságoddal.
Igen, de azért szerintem az is tök oké, hogyha bárki bárhol van, bármilyen kezdő pozícióban, ő is szól, hogy bocs, de nem kámkém, hanem Marci, Béla, Anita.
Igen, megfelelő kultúrkörnyezetben rendben van, és meg szokták kérdezni, hogy hogyan szólíthatja az ember a másikat. Nem tudom, mennyire hallottál már ilyen műsort, az első kérdés mindig ugyanúgy hangzik, ez kicsit azért is van, hogy én is leküzdjem mindig a kezdeti izgalmam, egy mankó, és utána az segít elvinni ezt a beszélgetést olyan irányban, vagy irányba, ahol tulajdonképpen az a cél, hogy úgy érezzük magunkat, mintha egy kávéházban beszélgetnénk csak mi ketten, és néha belehallgatnak mások is.
Kit érdekelnek a kamerák, a kábelek, semmi.
El fogod felejteni, ha jól csinálom, úgyhogy nagyon igyekezni fogok. 17 éves korodra, ha visszagondolsz, és elképzeljük a 17 éves Marcit, ami kívül a gimnáziumi padokban, az AKG padjában, hogyha ha jól tudom, mi akartál lenni? Mit gondoltál? Mi leszel, ha nagy leszel?
Nagyon jó kérdés, és szerintem volt olyan elképzelésem, hogy politikus leszek, bár lehet, hogy 17 évesen már elolvastam Gombár Csabának, van egy szerintem egy viszonylag rövid könyve, Politológia, azt hiszem ez a címe. Emlékszem, hogy ülök a busz hátán, és a Fischer megvásárolt könyvet kinyitom, és akkor így érzem, hogy most akkor itt most eldől, hogy én politikus leszek-e vagy sem, és az van benne, hogy a politika az valamilyen módon a konfliktusok kezelésének a művészete. És akkor állítom, hogy én nem leszek politikus, mert én a konfliktusokat nem nagyon bírom.
Nem szoktál soha belemenni veszekedésekbe, vitákba?
Dehogy nem, most már bele szoktam menni, és most már sokat tanultam arra, hogy hogyan kell, meg hogyan szabad, hogyan érdemes konfliktus kezelni, de 17 évesen még csak azt tudtam, hogy konfliktus, köszönöm.
Te voltál a különc az osztályban? Vagy az AKG egy különc iskola, és ott nem volt különc senki?
Azon csodálkoznék, ha én lettem volna a különc. Ezt nem tudom, ezt a többiektől kéne megkérdezni.
Hát most nehéz lenne.
Igen, nehéz, most így nehéz lenne.
Tehát nem lettél politikus, azt tudtad. És ez. Mit gondoltál, jó, ha nem az, akkor mi?
És akkor ez úgy történt, hogy felvételiztem a közgázra, mert az lett volna az út, meg mindenki a közgázra felvételizett. És hát hogy nem, de a matek felvételi az nem úgy sikerült, pedig az az igazság, hogy a szüleim nagyon sok pénzt elköltöttek matekkor repetálásra, tehát ebbe ebbe volt energia, és
hát tőlük viszont... nem sokat értél vele, tőled kellett volna valószínű, hisz te ültél ott a felvételén.
Minden bizonyra én is igyekeztem azért. Uh-huh. Ehelyett felvettek az ELTE szociológia szakra, ami szintén érdekelt, és az, ami a gondolkodó, meg elmélkedő, meg hogyan is lesz ez énemhez nagyon jól passzolt, és elmentem a McDaniel College nevezetű amerikai felsőoktatási intézménybe is, ami az volt a modell, hogy itthon 3 év és 1 év Amerikába. Úgyhogy ezt a párhuzamos világot én végtoltam 4-5 évben, és ez nagyon tanulságos és érdekes volt.
Mennyire fertőzött meg Amerika? Kérdezem ezt abban az értelemben, hogy én úgy gondolom magamról, hogy az egész életemet megváltoztatta, hogy ott eltölthettem sokszor kicsi időt, de nem tudom megfogalmazni, hogy ez egy áldás vagy átok, mert bizonyos szempontból egy átok is, hiszen nem találom azóta soha igazán a helyem, mert nem tudom felfogni azt, hogy nekünk is 2 kezünk van, 1 fejünk, 2 szemünk, tehát minden adottságunk megvan, ami ott megy, itt nem, mert ott hisznek magukban, itt nem. Téged mennyire fertőzött meg ez az amerikai szemlélet?
Teljes mértékben, és szerintem még azelőtt, hogy kimentem volna 1 évre, mert ez sokkal inkább a családon keresztül jött, meg a kultúrán keresztül jött. A szabadság, az elfogadás, az itt lehet, a you can do it, ami átjön most is egyébként, és amitől Amerika különleges, egy különleges birodalom, mert birodalom, persze, hogy birodalom és érdeket érvényesít, de azért milyen más, amikor ilyen kultúrát tesz mellé, meg ilyen elképzeléseket tesz mellé. Úgyhogy amikor nem rádió élő adásban vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy én Amerika vagyok, de most csak azt mondja, hogy Amerika szerető vagyok.
Ez annyira így van, ez a you can do it, hogy egy baráti beszélgetésben néhány hónappal ezelőtt, a választások előtt arról beszélgettek, hogy mennyire rossz állapotban van az amerikai gazdaság, a társadalom, meg szétforgácsolt, stb. És én ott azt mondtam, és váltig állítom, hogy teljesen mindegy, mert föl fognak állni, azért, mert hiszik azt, hogy föl tudnak állni, és ha össze kell fogni, akkor tök mindegy, hogy mi a politikai nézek, ezek összefognak.
Ebben nem vagyok biztos, hogy összefognak. De én is azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ők egy birodalom, ahhoz képest elképesztő önkorrekció van benne. Ami részben egyébként a média hatása. Tehát az, hogy a Trump lehet elnök, az elképesztő, és sírtam azon a reggelen, de van egy New York Times, és van egy egész média gépezet, ami ezt valamilyen formában feldolgozza a maga nehézségeivel, a maga hibáival, de mégis van egy feldolgozási folyamat, mint hogy emberek megbeszélnek egymással dolgokat, az a társadalomban a média tud lenni, hogy megbeszélődnek dolgok, ki is beszélődnek.
Hát ez a Fox és a CNN harca volt tulajdonképpen, nem? Még akkor, amikor a Trump elnök lett.
Hát több volt abban szerintem a Facebook és társai, de nagy ország is sok minden történik ott egyszerre. Nagyon nagy.
Jársz most arra? Jó, hogy most a pandémia előttől kérdezlek, tehát nyilván a pandémia alatt nem jártál, de hogy mész gyakran?
Hát gyakran. Volt, hogy évente voltam Amerikában, aztán, hogy 2-3 évente. Igen, szóval, hogy visszatérően. És nagyon szeretem ott a levegőt szívni.
Inspirálódsz, visszatöltöd magad. Úgy, nekem meggyőződésem, hogy egyszer fogok csinálni egy klubot Magyarországon, az Amerika fertőzött emberekből, hogy egy kicsit segítsünk ezt idehozni. Nem minden, szerintem nem minden jó Amerikában, de az ön bizalom, és az önmagunk képviseleti képessége az mindenképpen az. No, szociológia, Amerika, és akkor ebből hogy jön a szociológusból az újságíró?
Hát nem, a szociológus, azt tisztelettel a szociológusoknak ne alkalmazzuk rám azért.
A Hajós András barátom is mindig ezt mondja, hogy úgy adtak neki diplomát, hogy soha ki nem ejtheti, hogy ez szociológus. Tisztelet,
tehát, hogy én elvégeztem, lediplomáztam, de azért tényleg inkább nem. Annyit tudtam, hogy valami kommunikáció. És akkor annak rendje és módja szerint elkerültem egy céghez, aminek fogalmam se volt, hogy mit csinál, és én voltam a gyakornok. És ma már nem vagyok rá büszke, de tényleg egy hétig nem kérdeztem meg, hogy egész pontosan mi történik. Itt ez egy médiaügynökség volt.
Hogy kerültél oda? Vagy 2-3 módon tud oda kerülni az ember? Vagy a szülei oda telefonálnak, hogy a gyereknek kéne valami?
Talált nem kell tovább találgatnom. Ugye van egy büszkeségem a közgázon elmondott beszédem a diplomátadó alkalmával, aminek nagyon nekifutottam, ugye annyira, hogy egy héttel korábban érkeztem, és akkor ott ezzel már autóltam.
Nem egy hónappal?
Egy hónap volt?
Egy hónappal, mert lehet, a június és a július könnyen összekeverhető, mondod a beszédben,
igen,
akkor
igen.
Ha betűvel van írva, de ez számmal volt, és te így is sikerült egy hónappal korábban megérkezni.
Annyira igyekeztem, hogy egy hónappal korábban érkeztem. Na, szóval ott már coming out-oltam ezzel, hogy igen, nekem az első gyakornoki helyem is így lett, hogy annyit tudtam, hogy valami kommunikáció, Amerikából érkeztem hozzá, és akkor a szüleim a valami kommunikációval foglalkozó ismerősüket keresték meg, és engem oda bepottyantottak. És aztán persze helytáltam, és jól csináltam, de egy idő után rájöttem, hogy én nem szeretnék az Excel-lel foglalkozni, hanem sokkal inkább a Word-del.
A szüleid mivel foglalkoznak?
Könyvelés, könyvvizsgálás, számvitel.
Komoly emberek, ahhoz képest, hogy a betűk azok azért nem annyira. Az én apukám matematikus, tehát hogy ő is
érdekes,
egy komoly ember.
Apukám most már könyvet ír családi témákban.
Úgy jó, de ő már gondolom abban a korban van, amikor nem kell a számokkal megélhetésszerűen foglalkozni, és azt csinálhat, amit csak szeretne.
Ez így van.
Eldhatároztad, hogy nem az Excel, hanem a Word a te barátod, és a szavakkal szeretnél foglalkozni, és hogy kerültél akkor viszont a kreatívhoz, mert ugye ez az első olyan munkahelyed, ami újságíróként jegyezhető.
Ez az ismerős kategória, hogy egyetem alatt dolgoztam webszerkesztőként.
Kérlek szépen, mondd el azt a... Azt a történetet, hogy most sikerült a küldel ezt 10 további embernek, hogy szerencséd
sztori,
legyen.
Hogy én a mai napig nem hiszem el, hogy igaz, de tudom, hogy megtörtént, mert ott voltam.
Tegnap este, amikor olvastam veled kapcsolatban mindent, ami csak felelhető, hangosan fellevettem ezen a történeten.
Azon elképesztő, mert tényleg én voltam a webszerkesztő, tehát az volt a feladatom egyetemistaként, hogy kiküldjem a hírlevelet, a kreatívnak a hírlevelét, ami akkor is volt, és akkor is azért valami volt. És én nem tudom, hogy csináltam, mert soha életemben ilyen leveleket nem továbbítok, nem olvasok el, de akkoriban ment ez, hogy ha ezt tovább küldöd minden több helyre, akkor vagyonos leszel, vagy ki tudja, hogy mi leszel. És én ezt kiküldtem a teljes hírlevél adatbázisra.
Itt én megjegyezném, aki nem tudja, hogy a kreatív az a marketing kommunikációs szaklap a mai napig, de akkor szinte az egyetlen ilyen volt, hogy az összes marketinges kommunikációval foglalkozó szakember ezt tartotta a szaklapnak.
És ezzel kellett reggel, hogy megnézte a kreatív világot, és akkor kiment egy spam, hogy minél több helyre a kiküldöd, akkor te vagyonos ember leszel. Hát nem kell mondanom, hogy másnap szólt a főnököm, hogy hát akkor talán nem ez a pozíció, ami nekem való.
De ez milyen rendes, hogy nem azt mondta, hogy hát akkor tessék összepakolni és a dobozzal távozni, hanem
hát
keresett.
Nem volt nekem a dobozom, de arra emlékszem, hogy kaptam egy telefont, és azonnal gyere be, és akkor bejutam a Polszki Fiátba, berobogtam, és éreztem, hogy valami gond van. De még nem tudtam, hogy micsoda. Na hát ez így történt. Az a meglepő egyébként, hogy ott a szerkesztőségben jobban lettem az újságírókkal, és hogy ezek után még volt bizalom, hogy...
Hát sőt, szerintem egyre inkább volt bizalom, mert hogy ez az olyan félig vagány, félig lila...
Ez egy hülyeség volt, tehát ebben semmi vagányság nem volt.
Ma már meg sem lepődnénk egy ilyen. Látod, mennyit változott a világ? Szerintem nem.
Hát azért én meglepődnék, hogyha a Forbes-os hírlevél...
A Forbes helyett... más, tehát nyilván a Forbes azért az egy más presztízs.
Hát azért meglepődne mindenki.
Na, tehát mondták, hogy hát hírlevelet ne küld, inkább gyere újságírónak.
Igen.
És mi volt az első cikkot? Emlékszel erre? Vagy ennyire nem?
De emlékszem egyébként, mert nem is olyan régen rákerestem, hogy tényleg az volt-e az első cikkem, és a miniszterelnök hivatalba mentem be, és én úgy emlékszem, hogy Kál Csabával interjúztam, és az volt a cikknek a címe, hogy miről szól az imázsláb. Akkoriban Szlovéniában hirdetett a magyar kormány, és valahogy azt lehetett gyanítani, hogy ez nem Szlovéniának szól, hanem ilyen magyar belpolitikai üzenete van, és én erről írtam cikket.
Tehát azért a politikai érdeklődésed nem veszett el?
Nem, bár azt hiszem, hogy ezt megkaptam. Egyébként visszatekintve megint csak meglepő, hogy a tök kezdőt beküldték a miniszterelnöki hivatalba.
De hát neked nem volt veszíteni való, a többieknek már volt mit, lehet, hogy ezért.
Valami ilyesmi lehetett.
3 év volt a kreatív?
Igen.
Utána jött a Figyelő.
Igen.
Ugye az akkori Sanoma lap volt, ami az egyik legmenőbb kiadónak számított akkor, és a Figyelő szinte a hazai kicsi Forbes, vagy nem is tudom. Tehát hogy azért ez egy gazdasági, közéleti...
Igen, és azt kinéztem magamnak, tehát ugye kettő között eltöltöttem 1 évet Berlinbe, mert a kreatívnál eldöntöttem. Egyébként a két kreatívos időszak között volt még egy csomó év, de azt átugorjuk.
A média ügynökségnél.
És meg tanultam is. Uh-huh. De aztán tényleg lehúztam 3 évet a kreatívnál újságíróként, szerkesztőként, és ott egy nagyon fiatal és erős csapat volt, és az húzott engem, és akkor döntöttem, hogy jó, akkor én tényleg újságíró leszek, és ha már újságíró leszek, akkor menjek el valahova tanulni újságírást is. És ez volt az 1 éves berlini Freie Universität berlines évem. És amikor visszajöttem, akkor kinéztem a Figyelőt, hogy az egy jó újság, én ott szeretnék dolgozni.
Honnan tudtál annyira németül, hogy el tudtál menni egyetemre oda?
Igen, nekem ahhoz szerelmesnek kellett lennem. Hát a gimnáziumban nem ment annyira a német, de a gimnázium után találkoztam egy félig magyar, félig német lányjal.
A legjobb motiváció.
És akkor egy év alatt hirtelen úgy megtanultam németül. Nagyon szeretem azóta is, gyönyörű nyelv.
Ha él, használod?
Olvasok németül, igen, meg hallgatok is.
Én jobban tudtam németül, mint angolul, igen. De én annyira csak az angolt használom, és bármilyen német vagy osztrák társaságban vagyok, mindig van valaki, aki nem tud németül, mert éppen ott expat vagy valami, és ővelük is angolul beszélek, mert ez nekem nagyon passzív, értek, de mondjuk, amikor elmegyek vásárolni, akkor hirtelen föléled Európában. Úgyhogy...
Alkudozol?
Persze. Jó, hát bizony, ahol lehet.
Állítólag mindenhol lehet, van, aki ezt mondta nekem.
Hát nem tudom, azért a Grábelen nem szoktak alkudozni éppen Bécs közepén, hogyha úgy alakul.
Én már olyat is láttam.
De annyira nem vagyok gátlástalan, nem. Na, szóval megtanultál egy szerelem miatt németül, és elmentél egy ösztöndíjjal Berlinbe.
Igen, és tanultam egy kis újságírást, hogy azért, ha már belevágok a dologba, akkor tudjam, hogy mi micsoda.
A mi generációnkban szerintem talán az egyik utolsó generáció, amiben benne van az, hogy amit csinálunk, ahhoz kell papír is, meg hogy kell, hogy ezt tanuljuk is. Mennyire van ez így szerinted?
Egyáltalán nincs így. Különösen az újságíráshoz nem kell papír, és nagyon sok ember csinálja nagyon jól, akinek nincs hozzá papírja. De ettől függetlenül nem, nyilvánvalóan nem a papír a lényeg, hanem hogy kultúrát szívtam ott magamban, meg látásmódot, meg megnéztem, hogy csinálják ezt egy olyan piacon, ami egy kicsit nagyobb, mint a miénk.
Nem érzed soha szűknek azt a területet, amiben élsz? Vagy amiben élünk?
Nem, mert már nagyon fiatalon láttam, hogy ez egy mekkora terület.
Na jó, de hát említed Amerikát, említett Németországot. Én amikor gyakornok voltam egy amerikai rádióban, akkor gyakorlatilag New Yorkban a New Yorki piac az majdnem egy teljes magyarországi piac, és az csak egy város. Igen. Tehát ez felfoghatatlan.
Igen, és akkor Kínáról még nem is beszéltünk.
De ott nem vágyom megismerni most ezt annyira. Te, igen?
Nem.
Jó, hát ebben is egyetértünk akkor. Na, nem akarok elkalandozni, mert hogy nagyon szeretném azt fejben tartani, hogy az életutad és a siker. Mert egyébként el tudnék veled kalandozni, szerintem nagyon sok irányba is, de a hallgatóinkat leginkább ez érdekli, hogy a figyelő következett, majd utána az Origó, nem a mostani, hanem az Origó, említetted egy interjúban, amire még büszke lehetett az ember. Ott rovatvezető, business editor, ez van a felelhető.
Tényleg? Jó Isten.
Felelhető.
Pedig azért nagyon nem szeretem. Igen, gazdasági rovatvezető voltam, és nagyon, nagyon örülök neki, hogy voltam online hírportálnál rovatvezető, és elképesztően küzdelmes időszak volt. Alapvetően nem értettem hozzá, és on the job mondom ezt most így, szóval ott munka közben kellett megtanulnom, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, és ehhez sok türelemre, kitartásra és alázatra volt szükség, és nem is éreztem magam mindig jól közben.
És a vezetőségedben ez nem befolyásolt? Tehát, hogy azok, akik alattad beosztottként dolgoztak, nem zavarta őket?
Biztos, hogy zavarta őket. Remélem így nem zavarta őket, mert sose akartam jobban tudni, mint ők azt, amit nem tudtam jobban. De hogy ők jobban érezték volna magukat abban a 2-3 évben egy szuperkompetens, már kiképzett rovatvezetővel, könnyen lehet, hogy igen. Mert lehet, hogy élvezték a szabadságát a dolognak, és azt, hogy akkor itt most ők jobban kiteljesedhetnek, mint egy nagyon erős vezető mellett, ki tudja.
Te inkább a csapatban hiszel, nem? Meg az emberségben, mint vezető.
Ebben biztos hiszek, de mi az ellentétje ennek?
Hát egy ilyen nagyon hatalmi, hatalom-uralmi, állandóan számon kérő, delegáló, feladatokat kiadó, határidőket az asztalon leverő vezető az ellentéte.
Igen, a természetes énem az előbbi, és nekem az utóbbit kell tanulnom.
De képes vagy megtanulni?
Hogyne.
Hát hiszen nem lenne lap egyébként holnapra,
igen,
nem?
Igen, szóval, hogy azért mindennek van határa meg mértéke.
Majd egyszer csak a figyelő után, az Origó után sétált az Dob utcában, amikor megcsörön a telefonod. De ki hívott fel, és mit mondod?
Ez így volt. Egy magyar csávú hívott fel, aki a tulajdonosoknak az akkori magyarországi megbízottja volt, és csak annyit mondott, hogy szeretne beszélgetni arról, hogy milyen körülményei, hogyan lehetne egy Forbes magazint kiadni Magyarországon. Akkor csóváltam a fejemet, hogy hát mondom, itt a válság után 2013-ban vagyunk, tényleg Forbes magazin, ez olyan komolytalan, meg van is története annak Magyarországon, hogy ilyen nemzetközi címeket behoznak, és aztán nem jól csinálnak.
Elhalnak.
Igen, mert valahogy sose volt jó tulajdonosi kezekben, és mindig csak pénzt akartak belőle csinálni.
És az nem lehet oka, hogy nagyon a nemzetköziségét egy-egy ilyen nagy brandnek rá akarják erőszakolni a lokalitásra, és nem értik, hogy az nem úgy van?
Ez meg egy másik, igen, igen, hogy csak fordítások vannak benne, vagy olyanról is tudok, hogy Angliából szerkesztőt küldtek Budapestre, vagy budapesti anyagokat kellett fordítva elküldeni, mert lefordítva külföldre, és ez mind megakasztja a munkát, meg megöli a kreativitást és a szabadságot. Szóval, hogy ingatom a fejem, de hát persze azért úgy érdekel a dolog, hogy akkor itt mégis miről van szó, és akkor telefonálok egyet-kettőt, és kiderül, hogy ez egy főszerkesztő casting.
Tadá!
Az az igazság, hogy én nagyon büszke voltam arra, hogy én a kalapban vagyok.
Tudod, hogy kikkel voltál a kalapban? Nem, igen. Kérdezem meg, nem tudja, tudtad?
Igen, igen. Akkor még
mondjuk
nem,
de... majd megkérdezem adás után, de adásban nem kérdezem meg.
Akkor még nem tudtam, de aztán utólag persze megtudtam.
És az még büszkébbé tett?
Nem.
Nem?
Nem,
de
az
ezek
igazság,
ilyen menő nevek voltak?
Menő nevek voltak, persze. De az az igazság, hogy idő után kiderült, hogy mi egymást keressük. Tehát, hogy ők nagyon azt a profilt keresik, aki akkor én voltam, és olyan nagyon egyértelmű volt onnantól kezdve ez a beszélgetés, meg ez a folyamat, még akkor is, hogyha azért szükség volt minden tudásra, meg minden tapasztalatomra, ami addig felgyűlt, hogy ott képviselni tudjam magamat, meg hogy úgy adjam elő magam, ahogy én szeretném, de ott engem kerestek.
Mondtad valahol, hogy az építkezéshez agresszivitás is kell.
Bizony.
És akkor egy ilyen helyzetben képes, hogy magadért most jó értelemben agresszív lenni? Tehát, hogy...
Ott egy helyzetben tudtam megfelelő számot mondani, és akkor is nagyon örültem neki, és most is örülök neki.
A közgázos beszéded, ugye arról azt említetted, vagy arra utaltál az imént, hogy néhány évvel ezelőtt a Közgazdaságtudományi Egyetem, a Corvinus gazdaságtudományi karának diplomaosztóján beszédet mondtál. Egyébként ez nem csak azért fontos, mert jó a beszéd, hanem mert én itt szerettelek téged, meg ha lehet ilyet mondani, vagy itt kedveltelek meg igazán, ezt majd elmondom két mondatban, hogy miért. És ott azt is mondtad, és ezt azóta sokszor idézem tőled, hogy ha pénzt kér az ember, egyszer kérjen, és akkor nagyot, mert hogy ne vesszen el a sok kicsi pénzkérésben, hogy taxicsekre, meg nem tudom mire, erre, arra, mert elfogynak az igenek.
Igen.
Ezt imádom.
Igen, elfogynak a vezetői igenek. És ezt tapasztalatból mondtam, tehát ezt nem olyan tapasztalatból, hogy én túl sokszor kértem kicsit, hanem úgy könnyen beleképzeltem magam a vezetői helyzetbe. Akár amikor tőlem kértek, akkor nem kellett, akkor benne voltam. Amikor én kértem, akkor úgy elképzeltem, hogy ez milyen lehet. De lehet, hogy ez a családból is jön, hogy szüleim céget vezettek, és a vacsoraasztalnál sokszor volt szó arról, hogy mi történik a cégben. Lehet, hogy én ott szívtam magamba, hogy milyen vezetőnek lenni, és hogy milyen egy vezetői perspektíva.
Abszolút nyitott vagy a kritikára. Itt ezt ezen a ponton említem meg, hogy ez egy folyamat, ugye azt mondtad itt a beszélgetésnél a műsor előtt, hogy nem is emlékszel arra, amit mindig felhozok, hogy volt egy nagy beszélgetésünk egy étteremben, mert te rákérdeztél, hogy én jelesül nem voltam túl kedves, meg nyitott sem feléd, meg a lapoddal se nagyon, pedig a Forbes amerikai verziója az nagy szerelmem, és baromira tisztelem benned, hogy egyszer csak rákérdeztél, de mondjuk nem óvatosan, hanem megkérdezted, hogy nekem végül is mi bajom van veled, meg veletek. És én sem illedelmeskedtem, hanem azt mondtam, hogy ez nem egy telefonban, menjünk el és elmondom. A beszélgetés első mondata az volt, hogy tényleg kíváncsi vagy-e rá, vagy ez egy diplomáciai kérdés volt. Azt mondtad, hogy neked ez annyira fontos, hogy te erre kíváncsi vagy. Ettől én nyilván meghatottam, hogy érdekel a véleményem. És elmondtam. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog két ember életében, hogyha egy nem szimpátiából, vagy nem kettelizs, vagy nem összhangból megszületik egy összhang, és az egy nagyon szoros alap. És én nagyon tiszteltem benned azt akkor, hogy tényleg érdekelt, és nem mondtad, tehát nem akartál kimagyarázkodni mindenből, hanem egy csomó dologban azt mondtad, hogy igen, de gondolj bele a mi helyzetünkbe, vagy nézd meg ezt ebből a szempontból, mindenkivel ilyen nyitott, vagy az ellentétes vélemények esetén?
Nekem sok ilyen élményem van, hogy ilyen nyitott vagyok, és biztos vannak emberek, akiknek sok olyan élménye van, vagy van olyan élménye, hogy nem vagyok nyitott, mert elfogy a türelmem, elfogy az időm, lehet, hogy észre se veszem, a fene se tudja, de ez jellemző rám, igen. Tehát, hogy én könnyen beleképzelem magam a másik ember helyzetébe, és innentől kezdve könnyen tudok perspektívákat váltani.
Ez egészen fantasztikus képesség. Majd erre jött egyébként ez a diplomaosztó beszéd, ahol kiderült róla, hogy bizony humorod is van, és ott onnantól kezdve azt gondolom, hogy én átraktalak téged az én értékrendem másik polcára. Nem mondom, hogy polcokon tartok embereket, ez hülyén hangzik, de mégiscsak lett egy ilyen nyitottság. Azt kérdezi valaki az Instagramon, hogy Marci szerint, már nem ezt kérdezem, a főszerkesztő úr szerint, mitől lesz valaki jó vezető? Mi kell hozzá?
Komplexitás. A művészi, a mesteri szintje az, szerintem, meg akitől tanultam a szerint, hogyha azokkal az emberekkel, akiknek keménységre van szükségük, kemények tudunk lenni, azokkal az emberekkel, akiknek puhaságra van szükségük, puhák tudunk lenni. Hogyha ezt felismerjük, és képesek vagyunk arra, hogy mindenkinek azt adjuk, amitől ő magából a legtöbbet tudja kihozni, na akkor tényleg művészi vezetők vagyunk. Azért ez nem könnyű, és nem is biztos, hogy elvárás magunkkal szemben, tehát nem így kell bemennünk reggel dolgozni, hogy tényleg mindenkinek, mert akkor így elfogysz meg kizsigereled magad. De hogy így milyen egy ilyen ideáltipikus, vagy ilyen nagyon elképzelt, tökéletes vezető, lehet, hogy ilyen.
De ezt felméred a személyiségtípusokat, hogy ez mondjuk a DISC szerint ilyen, hát, meg olyan, meg amolyan?
Felismérheted, hogyha tudományos vagy, vagy eltöltesz vele 3 percet, és megérezted, hogy ő inkább egy Excel figura, vagy inkább meg kell kérdezni reggel, hogy szia, hogy vagy.
Én Amerikában egy jó pár előadást töltöttem azzal, hogy hogy lehet valakit 10-12 perc alatt letapogatni, hogy ő ebben a 4 fő ember kategóriában micsoda, és hogy utána analitikusan, érzelmesen, vagy hogyan közelíts hozzá, hogy a beszélgetésed, vagy amit el akarsz élni, az hatékony legyen.
Szerzesek ezt nagyon csinálják, igen.
Igen, és ez fantasztikusan működik.
És aztán valaki meg tök természetesen csinálja, tehát elmondod neki, és ő már évek óta így él, mert neki természetes, hogy megismeri a másikat, megérzi, hogy milyen típus, és úgy szól hozzá.
Én ezért gondolom azt, hogy vannak olyan területek, például a sales is ilyen, meg a kommunikáció is ilyen, aminek a technikáit lehet javítgatni, meg lehet hozzátanulni, de alapvetően erre vagy születsz, vagy nem. Tehát ezt persze sokan cáfolják, de valahol mégiscsak ezt gondolom, hogy valaki, aki nagyon nem szeret kommunikálni, emberekkel beszélni, az nagyon nehezen tanulja meg úgy, hogy aztán komfortosan is érezze magát ebben.
Ez biztos, hogy így van, igen.
Amikor felkértek a Corvinusra, és megérkeztél egy hónappal korábban, akkor az megérkeztél szépen, hát öltönyben felöltözve,
nem csak az,
és üres volt a terem.
Hanem ugye vittem magammal egy rakás hosszú katinkás karkötőt is, ami a hónap alatt volt.
És... Hard work pays off, ugye ez van ráírva.
Hard work always pays off, igen. Hát rögtem egy jót. És felhívtam a videós csapatot, hogy nem kell jönni.
Ezt szerettem volna, hogy porszem lenni azért. De hát úgy is kezdett a beszédet, hogy időben kell megérkezni, nem egy hónappal korábban, de időben.
Igen. Meg szóval jó, hogyha az emberek magával szemben is van humorérzéke, nem? Tehát,
abszolút. Hát mondom, ebben a beszédben derült ki számomra, hogy van humorérzéked is, abszolút. Forbes. Mondtál egy nagyot, ezek szerint jól mondtad a nagyot, mert én érted magadért kiállni, küzdeni, és akkor egyszer csak 2013 ősze, októberre az első lapszám?
Novemberben volt az első lapszám, Váradi Józseffel, ez azt jelentette, hogy én nyáron kezdtem el dolgozni, a csapat elkezdett dolgozni szeptemberben, és a csapat egy második fele októberben. Egyetlen lapszámunk volt, amin 2 hónapot dolgoztunk, azóta mindegyiken csak 1 hónapot tudunk dolgozni.
És azt az előző szavaidból jól értem, hogy teljes szabad kezed van, tehát Amerikából, vagy neked nem amerikai a tulajdonosod, hanem
szlovák.
Szlovák.
Ez egy nagyon izgalmas része ennek az egésznek, hogy volt 2 szlovák úriember, akik először Pozsonyban, aztán Prágában, aztán Budapesten megcsinálták a Forbes magazint, és mindhárom országban remekül megy.
De ők riportolnak Amerikába?
Van kapcsolatunk Amerikával, és van, hogy évente kimegyünk, van, hogy 2-3 évente, és akkor összejönnek a Forbes szerkesztők. Oh, igen, az jó.
Az nagyon az menő. Jó.
Különösen, hogyha hajókázunk is New York környékén, akkor még jobb.
Milyen szimpatikus volt eddig? Épp eddig.
De van, hogy csak Berlinig jutunk, nyugi. Amit én szintén nagyon szeretek.
Az egy fantasztikus hely, szerintem nagyon. Az egy ilyen nagyon különleges szigete a világnak. Európának is, a világnak is. Nekem kicsit olyan érzésem van Berlinnel kapcsolatban Európában, mint New Yorkkal kapcsolatban Amerikában, hogy az tulajdonképpen egy teljesen önálló entitás. Mert hogyha elmész, nem tudom, Hamburgba, vagy az nem pont ugyanaz a Németország, mint
Hamburg
Berlin.
Nagyon nem. Szerintem Berlin egyszerűen Nyugat és Közép-Európa. Persze nem véletlen, mert Vagy Nyugat és Kelet-Európa.
Hát.
Nem véletlen, mert...
Történelmi hagyományaiból így van. Megkérdezem a memmét, hogy hány percünk van, mutasson nekem egyet, kettő a hírekig, aztán még majd folytatjuk, csak hogy nem akarlak éppen úgy majd megszakítani. Váradi József az első címlap. Itthon kellett edukálni, hogy mi az a Forbes, vagy a célcsoport, akinek ezt szánjátok, tudta, hogy ez egy nagy presztízs, mert ma már tudja, ehhez sok sztorim is van, de hogy akkor tudták?
Ezen nem gondolkodtunk. Volt kampány, vigyázott kapitalizmus, ez volt az első szlogenünk, és toltuk. Kicsit volt egy olyan érzésem, hogy kilöktek minket a színpadra, és mi táncoltunk. És aztán a közönségnek tetszett.
A közönségnek tetszett, és azt észlelted, hogy hányaknak nem tetszik?
Egy emberről tudok, akinek nem tetszett a címlap, mert egy felesleges szót beleraktunk. Egy magyar, aki letarolja Európát. Egy magyar, nem tudom már melyik szó volt a gondja, mindesetre Baló Györggyel futottam össze a Montevideo utcában, és kezemben a friss újsággal lelkesen szaladtam, hogy nézd Gyuri, és akkor ott élőben korrektúrázta, de az már a nyomda után volt.
Baló Gyuri neked egyébként is egy ikon, egy mentor, egy fontos ember volt az életedben.
Igen, igen, nagyon szerettem a Gyurit. Nem beszélgettünk olyan sokat, tehát nem volt olyan mentorom, de fontos volt.
Hát egy fantasztikus. Különleges ember volt. Innen fogjuk folytatni a rádióban, az Instagramon folytatjuk tovább is, mert fontos hírek érkeznek a 95.8 hullámhosszon a Sláger FM-en, és utána jön a hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei Galambos Mártonnal.
És most hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en.
Jó estét kívánunk újra a rádióhallgatóknak. Galambos Márton ma a vendégem, a Forbes magazin hazai főszerkesztője, akivel ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy mennyire szeret ő szerepelni, mennyire szereti, hogy őróla van szó, és nem az ő gyermekéről, a magazinról. Mennyire komfortos ez a helyzet a számodra?
Régen is szerettem, és most is szerettem. Régen ezt úgy éltem meg, hogy szeretek moderálni. Ugye újságíróként az a szerep, ahol az ember közönség elé kerül. Ma pedig már tudom, hogy azt a szerepet is szeretem, amiben most vagyok, hogy képviselem a magazint, meg elmondom a saját sztorimat.
Mégis nagyon kevés helyen lehet veled olyan interjút találni, olvasni, ami rólad szól.
És erre mondtam én, hogy kéne nekem egy jó menedzser.
Igen, és mert... erre meg én azt mondtam, hogy nem lehet, hiszen konfliktus helyzetbe kerülnénk, egyéb ügyfeleim nem tudnának hozzád, nem is hozzád a lapodba kerülni, ha ez így lenne, úgyhogy... De tényleg kéne, hiszen nem javítasz ki engem, amikor főszerkesztőként apostrofálnak, hiszen tulajdonos társ is vagy.
Igen, van 4%-om.
Tényleg kéne egy menedzser, csak mondom.
A cégben is ugyanígy van 4% az üzleti ügyeket vévő kiadóvezetőnek is, és a maradék meg a két fő tulajdonosi. Nincsenek ilyen szempontból nekem jelentősége, részben azért, mert az első perctől fogva, és ez nem egy ilyen habos túlzás, én úgy voltam ott a szerkesztőségben, az irodában, hogy volt tulajdonosi szemléletem. És nem is telt el hosszú idő, talán egy-másfél év, nem tudom pontosan, amikor megkérdeztem a tulajdonos, hogy itt nekem lehet-e részesedésem. Mert azt éreztem,
ez
hogy...
Ez is kell bátorság, ezt föltenni, ezt a kérdést.
Igen, nem éreztem, hogy bátorság kell hozzá, mert annyira természetesnek gondoltam, hogy ennek így kell lennie.
Te érzékeled a hétköznapokban azt a presztízst és azt a vonzerőt, amit maga a Forbes itthon jelent?
Valószínűleg nem.
Tehát téged nem környékeznek meg így, meg úgy, hogy akkor szeretnénk rajta lenni, benne lenni, szóval akár csak az online-ban.
De igen, van, aki finoman csinálja, van, aki kevésbé finoman, aki finoman csinálja, lehet, hogy nem veszem észre, hanem arra figyelek, amit mond, és hogy akkor az most nekünk fontos, nem fontos, mi tudjuk-e használni. Aki nem finoman csinálja, ott lehet, hogy egy kicsit úgy mosolygok magamban, és akkor ilyen is van.
Amikor valaki, vagy valami ennyire monopól helyzetben van, és kicsit ebben vagytok ti is, nem is kicsit, mert függetlenek vagytok, mert úgy mutattok be karrier történeteket, hogy közben szórakoztató és közérthető legyen, tehát nem kell nekem brokernek lennem ahhoz, hogy értsek egy cikket, szerintem ez iszonyú fontos. Inspiráltok, motiváltok, tehát a Forbes tulajdonképpen jó olvasni. Ugye, aki támadja is ezt mondja, hogy én mondhatom ezt, hiszen te a főszerkesztőként vagy itt, tehát ugye ez nekem itt ezt megengedik, de pont az olvasmányossága miatt akar belekerülni az is, aki csak magára gondolja úgy, hogy már valamit elért és odavaló, vagy valóban odavaló lenne, de nem veszitek észre még talán. Ezt onnan tudom, és azért indulok ilyen nagyon messziről, mert vannak civil ügyfeleim a híresek mellett, akiknek személyes márka építésben próbálok segíteni. Abban, hogy az ő szakmájukban, az ő területükön ők legyenek a szakértők, vagy valami hasonló. És mindig úgy kezdünk egy beszélgetést, hogy ettől az együttműködéstől mi az a három cél, amit szeretnénk elérni. És majdnem mindig benne van a top három célban, hogy szeretnék benne lenni a magazinban.
Nagyon jó.
Te ezt tudod? Hogy mindenki ezt, ott akar lenni?
Ezt én sejtem. Aki... Szóval a legtöbben szerintem ezt úgy csinálják, hogy nem hozzák a tudtomra, ami egy közép-európai jelenség. Mert Amerikában valószínűleg a tudtomra hoznák, és így megmondanák szemtől szembe. Ahogy mondjuk te megmondod szemtől szembe, hogy igen, nekem fontos a Forbes, és egyszer szeretnék ott lenni. És ez nekem egy nem is olyan régi tanulság volt, hogy én ennek örüljek, hogyha valaki szemtől szembe megmondja, és ne kezdjek el kicsit ilyen közép-európai módon gyanakodni, hogy akkor ez mit nyomul itt. Hanem lássam azt, hogy...
Vedd elő az amerikai énedet.
Igen, vegyem elő az amerikai énemet, és lássam azt, hogy ő egy ambiciózus, törekvő ember, aki el akar valamit érni, és ezt ki is mondja.
Nézd azt, hogy én azt ma már kimerem mondani, hogy egyszer majd az új területemmel is szeretnék ott lenni, az azért van, mert a star management énem, ami nem szűnt meglétezni, és ez egy tök új terület volt Magyarországon, amikor én hoztam, nekem soha eszembe nem jutott, hogy ezzel a Te magazinod címlapjára lehetne kerülni, majd oda kerültem. Uh-huh. Az is egy érdekes kérdés, hogy hogy kerül oda az ember, hogy nektek van erre egy grémiumotok, a szakértők, vagy a szerkesztőségben bedobtok neveket, és akkor nem szavaztok, vagy hogy?
Én nagyon sokat beszélgetek erről a szerkesztőséggel, és a végső soron ez az én feladatom, hogy eldöntsem, hogy mikor kikerül címlapra, és ebben én tudok jó döntést hozni, az esetek többségében szerencsére, és vannak, amikor nagyon látványosan mellé nyúlok.
Hogy van olyan?
Van, igen.
De ezt most nem illene megkérdezni, hogy ki, mert az megsértődne, de mindegy. Minden esetre én tudom azt, hogy mit okoz ez a címlapon való jelenlét. Sose gondoltam volna előtte, ráadásul én akkor kerültem oda, amikor te meg én még egyáltalán nem is voltunk, nem hogy kapcsolatban, de jóba se. Viszont nekem azt hozta, hogy embertelen mennyiségű irigyem lett itthon. Direkt, de megvádoltak sokan azzal, hogy ezt így pénzért lehet venni, meg nem tudom. Tehát, nyilván nem így van. Tehát, hogy... Viszont azt is hozta, ami egy fantasztikus eredménye, hogy 20 évet csináltam már akkor azt, amit, nem lettem tehetségesebb, nem dolgoztam többet se, kevesebbet, stb., viszont ettől hitték el. Tehát, hogy ezt okozzátok.
Hogy te ebben ennyire jó vagy.
Igen. Tehát, hogy van egy olyan ereje, ami tényleg érdekelt, hogy ezt így hétköznap ti tudjátok-e a munkátok során.
Érezzük, tisztában vagyunk vele, de ha minden nap ezzel kelnénk és feküdnénk, az valószínűleg nem segítene abba, hogy úgy igazán lazán és könnyedén végezzük a munkánkat, ami viszont kell ahhoz, hogy olyan olvasmányos cikkek szülessenek, amit te is említetted, hogy tényleg közérthető és tényleg szórakoztató szövegek vannak nálunk. Ez az amerikai márka ereje. Annak is az ereje, hogy mi ezt nem rontottuk el, per jól csináljuk, meg szerintem annak is a speciális közép-európai jelenségnek is az ereje, hogy nincs más ilyen, vagy alig van ilyen. Vagy ami van, a sokaknak sokszor nem hiteles.
Ha támadják, akkor mivel támadják ezt a napot? Azok, akik lemaradtak, mert ugye mi van? Tehát, hogy egy van, monopol helyzetben van, rá akar kerülni, nem kerül, akkor milyen reakciók vannak? Egy, végig gondolja, hogy biztos nem hoztam még létre elég nagyot, azért nem kerülök rá. Persze ez csak egy álomvilágban van, mert ezt gondolják legutoljára az emberek. Hanem elkezd vagdalkozni, meg irigykedni, meg haragudni, meg dühösnek lenni, stb. Azok elkezdenek támadni is egy lapot. Téged mivel, vagy nem téged személyedben, de mivel támadják a magazint?
Talán egyrészt nem támadják, mert ennek sincs meg a kultúrája itthon, hogy pont a főszerkesztőnek mondják a szemébe, hogy mivel a gond.
Pedig nyitott vagy rá, ezt is tapasztalatból tudom.
El tudom képzelni, hogy van, aki azt mondja, hogy bulváros. Mert ami érdekes, ami olvasmányos, amit könnyű befogadni, arra ez a legkönnyebb pecsét rányomni. Úgyhogy én ezt egyáltalán szoktam bánni, hogyha ezt hallom, mert csak azt jelenti, hogy érdekesek vagyunk, olvasmányosak vagyunk, és aki kézbe veszi, az tényleg kézbe is tartja az újságot.
Ezt te valahol egyszer leírtad, hogy szerinted milyen egy jó magazin?
Igen.
Ez... És azt hétről hétre előveszed, hogy teljesül-e?
Hétről hétre nem, de évente párszor előveszem, és belenézek, és amikor mondok valamit az újságíróknak, hogy akkor mit, hogyan, és akkor valami úgy eszembe jut, hogy és ez benne van abban az egy oldalasban, milyen egy jó cikk a Forbes-on, talán ez a címe.
Azt írtad 2010-ben?
Leírtam az elején egy ilyen egyoldalas, nem hosszú dolog, mert azt egyébként nem olyan nehéz megfogalmazni, hogy milyen egy jó cikk. Tehát az nem egy agysebészet.
Már nem írsz?
Nem.
Miért nem írsz?
Mert nem vagyok grafomán. Vannak grafomán főszerkesztők, meg vannak munkamániás főszerkesztők is, és én egyik sem vagyok igazán. És a vezetési, a menedzsment, képviselet, az események, tehát nagyon sok minden elviszi az időmet, és nem kényszerítem rá magam, meg nem is kényszerít rá a helyzet, hogy cikket írjak.
Ezt a kíváncsiságodat, ami szerintem az újságírásnak az egyik legfontosabb attribútum, aki éled a színpadon, mert azért te vagy a leges, legtöbb gazdasági eventet házigazdaként jegyző ember ma Magyarországon. Hát viccesen hangzik, de így van. Mondjuk te is szervezed ezeket, már hogy nem te, de a te csapatod.
Igen, igen. Mit tényleg nem hallottam még ezt, hogy megfogalmazni, és jól hangzott, hogy mosolyra is fakadt a szám. Nagyon élvezem az eseményeket, és igen, kiélem ott a kíváncsiságomat, meg azt a újságírói helyzetet és szerepet, amit igazán élvezek, és amit te is most gyakorolsz, hogyha leülsz valakivel szembe kérdezőként, újságíróként, akkor ott azt kérdezel, amit te szeretnél. És akkor abban a helyzetben nincs más abban a térben, hanem csak te meg a másik, és hogyha valamire kíváncsi vagy, akkor arra, hogy rá tudod irányítani a reflektort, és ez jó.
Nagyon gyakran is csináltok ilyen rendezvényeket, de gondolom nem azért, hogy neked speciál jó legyen, hanem azért ez egy gazdasági része a magazinnak. Van olyan esemény, amit csak azért csináltok, mert presztízs, mert valamit közvetíteni akartok vele, vagy pedig csak akkor, hogyha gazdaságilag pozitív az Excel tábla?
Mindent akkor csinálunk, hogyha pénzt keresünk vele, tehát mi ilyen szempontból is egy kapitalista magazin vagyunk, és ilyen szempontból is nagyon hasznos az, hogy nem vagyunk egy óriási cég, tehát közel van a tulajdonos, két hetente szokott jönni Magyarországra, amikor nincs pandémia.
Azért ő itt néz titeket, vagy látogat titeket.
Mi két hetente leülünk, megebédelünk, beszélgetünk, és hát nézzük a számokat, hogy akkor minden rendjén van-e.
Sikeres vagy te?
Igen.
Ezt baromi jó, hogy így rámondod, mert hogy megint csak az van, hogy itthon erre nem illik azt mondani, hogy igen, mert akkor nagyképű vagy, meg hencegő vagy, miközben szerintem az ember pontosan tudja, hogy miben jó, miben nem, és miben méred a sikert.
És nagyon sokan sikeresek vagyunk.
És nagyon sokat megismerhetünk általatok, meg az ilyen műsorok által, amit éppen én is most csinálok. Egyébként szerintem ez nagyon fontos. Mert mindenki azt hiszi, hogy külföldre kell menni, meg el kell menni, nem itt kell lenni, mert itt is annyi jó példa van. Szóval miben méred a sikered?
Az az igazság, hogy mérem pénzben. Tehát számít, hogy mennyit keresek, és keresek annyit, amennyit szeretnék. És mérem abban, hogy amikor médiaügynökségi tervezőből újságírónak váltottam, akkor azt mondtam, hogy olyan munkát szeretnék végezni, amiben hiszek. És marha jó érzés, hogy a mai napig olyan munkát végezhetek, amiben hiszek. És hogy hittel és szenvedéllyel végezhetem a munkámat, és hogy emellett még ebből pénzt is keresek, és annyit, amennyire nekem szükségem van, és amit én szeretnék, hát ez így kerek.
Vannak további tervei a növekedésnek? Tehát, hogy jött egy magazin, utána jöttek a rendezvények, utána jöttek a kisebb rendezvények, jöttek a külön számok, jött az akadémia.
És jött a Forbes.hu, az is már...
Hát az online. Hát most már az is 5 vagy 6 éves.
Igen, igen, az idejévnek az az első prioritása. 4 újságírót veszünk fel idén, csak azért, hogy az online növekedést folytassuk, és hogy növekedni tudjunk, bár nincsen csak online, meg csak print újságíró. Tehát úgy építem a szerkesztőséget, hogy mindenki mindent csinál, ennek minden előnyével és hátrányával, tehát ez némi káosz, de sokkal jobb némi káosz, mint az unalom, hogy az emberek csak egyféle
dolgot
csinálnak.
Hát meg így ébren tartod mindenki érdeklődését, mert egy hónap között az ember azért szerintem a havilap struktúrájából adódóan van a labzárt előtti 1-2 hét, amikor mindenki megörül, de elégként ugye elengedheti
magát. Miért mondod?
Nem tudom, azt hallottam, ez így van, de az online van. Miatt mindig észnél kell lenni, igen. Vagy felkészültnek kell lenni.
És van a Mester Akadémia is valóban, ami online videókurzus, és az is egy újdonságunk. Kiadtunk pár könyvet is, most azzal úgy kicsit várakozunk, és aztán majd meglátjuk, hogy folytatjuk-e.
A Mester Akadémia, amikor megérkezett, akkor egyik szemem nagyon sírt, a másik rettenetesen vagy látod, Freud? Tehát mind a kettő sírt, de nem, az egyik mosolygott, a másik nem. Mert hogy én akkor a Masterclass nevű amerikai alappal, vagy amiből ez talán táplálkozik, már akkor egy fél éve leveleztem, hogy szeretném ezt az egész rendszert Magyarországra hozni, a meglévő tanfolyamaikat magyarítani, és csinálni itthon sajátokat, majd egyszer csak kijöttetek ezzel a dologgal.
És aztán mit csináltál? Mesterakadémia nélkül csináltál magadnak egy mesterakadémiát.
Jó, igen, igaz. Igen, online, itt tartottunk. Az mennyire tetten érhető, hogy a piacot is befolyásoljátok? Tehát, hogy én azt gondolom, vagy azt feltételezem, vagy jól feltételezem el, hogy ezek a rendezvények elszaporodtak, miután elkezdtétek. Az online kiadások elkezdtek nem a printnek az online verziói lenne, hanem az egy másik lap tulajdonképpen, hogy ezt jól feltételezem, hogy piacot is befolyásoltok, vagy egyszerűen ez a világ, és mindenki követi a trendeket.
Eseményeknél én is éreztem ilyet, hogy rájöttek az emberek, hogy érdemes, érdekes rendezvényeket csinálni. Én amikor elkezdtünk eseményeket csinálni, ugye először is jött a tulajdon, és azt mondta, hogy kellenek események is. Na, jó, lehetnek események, csak azt szeretném kérni, hogy ugyanolyan legyen, mint akkor a magazin volt, most már az online is ilyen, hogy érdekes, és az emberek azért vannak ott, mert valami történik a színpadon, és nem azért vannak ott, hogy a szünetben pogácsát tegyenek, vagy a shavingben. Olyannyira így csináltuk ezt, hogy a legtöbb eseményünk nem is adunk enni. Tehát mindenki kimegy a szünetbe, és vesz magának kaját, és nem a kaja meg a szünet miatt jönnek, hanem valóban a tartalom miatt. És akkor én is éreztem ilyet, hogy erre úgy mások is rádöbbentek, hogy tényleg, hát ilyet lehet mérni. Lehetne, online-nál nem tapasztaltam ezt, de lehet, hogy van benne valami. Tényleg úgy van, ahogy te ezt érzed, meg látod, hogy ez két külön termék, teljesen saját tartalommal online is, meg magazin is, és én azt is gondolom, hogy azon kívül, hogy persze a márka azonos és ilyen szempontból támogatják egymást, ez teljesen külön élethelyzetre is van. Tehát a magazin az egy hátradőlős dolog, utazás közben olvasnak az emberek magazint otthon, fotelben, kanapén, a online az pedig egy mobil, most már kétharmad mobilon keresztül nézi, és az bárhol, bármikor röviden, vagy akár hosszabban is, de inkább egy előredőlős műfaj.
És van az, aki én, aki a printet is online olvassa, azzal a kiadásban.
Mert tableten is lehet olvasni a magazin, de ti nagyon kevesen vagytok. Mert te különleges vagy.
Nem, csak egyszerűen lusta cipekedni, és mindig elhagynám. Te a saját személyes márkád építésében, a saját networkingedben tudatosan nem hiszel, és azért nem csinálod, vagy nincs rá időd, mert én azt ugye megnéztem, hát nagyon sokat nem foglalkozol a social media jelenléteddel, és akkor nagyon PC voltam, de a networkinggel sem, tehát hogy nem nagyon látható olyan, hogy Galambos Márton főszerkesztő, nem tudom milyen társaságban elfogyasztotta a reggelijét, tehát hogy nem nyomulsz, nem vagy úgy jelen.
Ez így van, ennek két oka van, egyrészt, hogy fontos a család, és van egy
van két gyermeked.
Igen,
van egy 7 és 9?
7 és 10. Uh-huh. És amennyire lehet, védem azt, hogy én esténként otthon legyek. És így sem sikerül minden este otthon lenni, de minél több este otthon szeretnék lenni. És ez nagyon sokat jelent, mint ahogy mindenkinek nagyon sokat jelent, aki ebben elmerül, és aki ezt kielvezi. A másik a networkingre, meg a saját márkára, hogy ez nem jön őszintén belülről. És ha ezt az ember erőltetetten csinálja, azt tudom, hogy az nagyon béna.
Na de az erőltetettség és a kettő poszt 10 év alatt között, mondjuk van némi átmenet.
Most ezt kiposztoltam, hogy jövök ide.
Egészen megdöbbentem, hogy tegnap este rám írtál hogy egy e-mailt, hogy ha ennek van valami, nem is értettem. Esküszöm, ezért mentem fel a Facebookodra, hogy te aktív vagy a Facebookon, még soha nem tűnt fel. Aztán rájöttem, vagy láthattam, hogy egyáltalán nem vagy aktív
mostanában
a Facebookon.
Mostanában nem. Évekkel korábban azért aktívabb voltam. Most nem
de hogy ennek nem nem lenne eredménye, vagy annyi nem lenne, amennyit viszont elvenne a családtól? Vagy tudod,
hogy... Nem, biztos, hogy ezt sokkal tudatosabban, okosabban, hatékonyabban, akár a magazinnak, az online-nak
ezt is, a márkának is. Ezt akartam most átvezetni, hogy attól, hasznosan... hogy a Forbes se csinál túl sok mindent a social media, a Facebookon még csak-csak.
Igen, igen.
Mert valahogy el kell érni a látogatóit a rendezvényeknek.
Köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert pont egy közösségi média szerkesztőt keresünk.
Kedves hallgatók, itt a Lemek lehetőség, hogy a nagy presztízsű magazinnál
szerkesztőségbe, bizony. Van marketingesünk,
hát
több
én
is.
Fiatal lennék, én abszolút rögtön mennék.
És most csak a szerkesztőségbe keresünk valakit, aki a közösségi médiában foglalkozik, mert tényleg keveset vagyunk ott. Hát többet lehetnénk, ez így van, igen.
Mi volt a legeslegmenőbb, vagy a leghazánktól elrugaszkodottabb hely, ami, ahova eljutottál a főszerkesztőséged miatt, vagy kihez?
Shenzhen, Kína. Volt egy közös szlovák, cseh, magyar, kínai Forbes rendezvény, ebben a megapoliszban, Hongkongtól nem túl messze, és az pont annyira volt tágra nyílt szemekkel csodálkozós, ahogy azt el lehet képzelni, hogy a Budapesten született egyszeri ember egyszer csak Shenzhenben és Hongkongban találja magát, és nézi a felhőkarcolókat, és a hazasiető kínai családokat, a kisdobos nyakkendőbe futkározó gyerekeket a bevásárlóközpont mellett, szóval az elektromos taxik végtelen sorát, és minden mást.
Azt hittem Venice Beach-et fogod mondani. Ott kinél voltál? Mert az nekem nincs meg, hogy voltál valamilyen magyar származású, nagyon jeles...
Péterfi Tamás, West Palm Beach. Bizony, nem olyan rég egyébként, és volt pont a mostani számban van Péterfi Tamás interjúnk, mert ahol szokott természetesen a Lánchíd fölötti apartmanban megszállt, és 4-5 évente szokott Magyarországra jönni, és most jött. De akkor én voltam nála West Palm Beach-en, a Trump klubja mellett van az.
És oda is besétálsz a hátizsákoddal, a baseball sapkád, hogy megjöttem, de most tényleg? Tehát, hogy...
Jobb esetben igen. Valószínűleg besétáltam a hátizsákommal, ez azért emlékszem rá, mert ugye 5 órát ültem nála, tehát egy elég hosszú interjú volt. Az elején megkérdezte, hogy kérek-e egy pohár vizet. Arra igen, mondtam, és utána nem hangzott el kérdés. Úgyhogy egy pillanatban én elővettem a hátizsákomban, nem tudom, ott maradt valami csokoládét, és egy kis erőt merítettem belőle, hogy kibírjam az interjút végig.
Ha bárkivel csinálhatnál interjút, vagy címlapot a világon, ki lenne az?
Képzeld el, hogy nem olyan rég felmerült a szerkesztőségbe, hogy mi lenne, ha a pápával csinálnánk egy interjút.
Hát és most úgy is jön. Hát, ha veled találkozik, ha már mással nem.
Én is így voltam vele, hogy ez mekkora ötlet? Menő lenne.
De neki is futsz?
Megpróbáljuk, persze.
És van olyan, akire évek óta vágysz, és nem jön össze?
Van ilyen, igen. Van.
Az titok? Hogy ki?
A fene se tudja, hogy titok-e. Kettőt elmondok szívesen. Soros Györggyel nagyon sokat próbálkoztunk, az ugye elég adta volna magát, hogy legyen egy magyar Forbes-nál egy soros címlap, de nem jött össze, úgyhogy akkor...
De mert nem érted el, vagy mert nemet mondott?
Ó, nem, azért eljutottam, hogy tudjam, hogy kivel kell beszélni, de nem volt rá nyitott, hogy beszéljen velünk. Valójában gyakorlatilag az elmúlt években nem adott interjút, vagy ha adott, akkor nem ilyen nagy lélegzetvételű interjút. Most már ennyire visszavonultan él. És aztán csináltunk egy nagy soros számot, és szerintem az egy nagyon jól sikerült összeállítás lett, mert Fekete Mese tényleg mindent elolvasott, de mindent, amit Sorosról el lehetett olvasni, és nagyon sokakkal is beszélt, tehát így is lehet jó címlapot csinálni. Azért nem ugyanolyan.
Nem baj, hogyha ő is akarja.
Nem ugyanolyan, mint hogyha ő is leül. Palvin Barbie se akarta címlapon.
Vajon miért?
Nem tudom, de...
Lehet, hogy fél tőletek. Tőletek lehet tartani egyébként, de ez is gondolom, lehet, hogy azért nincs vele sok interjú, mert én is emlékszem, amikor felhívtalak, hogy meghívjalak ide, akkor azért félve kérdeztem, hogy elvállalsz-e egy ilyet.
Itt csak zavarba tudok lenni.
De erre nincs szükség. De vajon Palvin Barbie miért nem? Ez érdekes. Hogy töltődsz fel? Tehát sokat dolgozol, de nem, tehát hogy ésszel dolgozol sokat, ahogy ezt most így felmértem, de hogy hogyan töltődsz fel?
Első számú feltöltődés alvás. Ezt is az évek során tanultam meg.
Mondjuk ezzel nem találtad fel a spanyol viaszt. Hogy...
Feltöltődés ügyben nem találják fel az emberek a spanyol viaszt, csak nem csinálják. Az a ugye a legtöbben valami egyszerű dologgal töltődnek fel. De azért az nekem óriási felismerés volt, hogy minden mennyivel simább, minden mennyivel egyszerűbb, minden mennyivel tökéletesebb, ha az ember kialussza magát.
De ez mit jelent? Egyben éjszaka sokat, nekem vagy délután egy kis?
Nekem 7 órát jelent alapvetően, és 6 órával eldöcögök, de az már nem a simaság.
Jó, hát azért ez nem olyan kiugró alvás mennyiség.
Nem, tehát nem az, hogy 10-12 órát alszom.
Jóga?
Feleségem jóga oktató, én magam nem nagyon jógázom.
Nem is jógáztál soha? Mert valahol volt egy ilyen, hogy te minden nap délután 4-kor elmész jógáz. Nem, úgy kezded a napot. Nem tudom, hogy volt, de hogy jógázom minden nap.
Ez egy másik ember.
Akkor nem tudom, ez honnan jött, de valahogy így meg is lep... Ilyen. Nem. Tornázol minden nap, egyszer minden nap. Igazad van, visszatérek
volt.
Ide.
Azt nem tudom, mikor volt, hogy minden nap, de heték egyszer háromszor mozgok.
Most is?
Most is, persze, az fontos.
Akkor van a horgászat, ugye, mint egy újkori gyermekeddel együtt töltött idő.
Igen, ez egy éve kezdődött, de azért ezt inkább ilyen szerénykedve mondom, tehát semmiképp se úgy képzeljétek ezt, hogy én már nagy horgász lennék, hanem inkább úgy, hogy aki így...
Ez egy ilyen papa-fia program, nem?
Nem, egyébként érdekes mostan is, de azért elsősorban ezt magam miatt csinálom, mert elkezdett érdekelni, hogy milyen az, hogyha kifogok egy halat, és utána leütöm, és megeszem.
Hát, igen, mindenkiből kijön előbb Dr. Jekyll és Mr. Hyde, tehát, de hogy egyébként hogy kell ezt elképzelni? Teljesen mindegy, hogy erről van szó, vagy bármi másról, hogyha valami új érdekel, akkor egyszerűen csak belevágsz, vagy elkezded akadémikusi szinten megpróbálni megismerni, megvenni a legjobb felszerelést, nem?
Egyszerűen csak belevágok, ugye a horgászat abban a szempontból volt így érdekes, azért nem lehet csak úgy belevágni, mert ahhoz, hogy besételjen az már egy horgászboltba, és ott egy darab értelmes kérdés feltegyen, ahhoz azért meg kell nézni legalább 3 YouTube videót. Tehát ez megtörtént.
Ez megtörtént,
igen.
Képzeld el, hogy túléltük ezt a beszélgetést, és letelt az egy óránk, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy én mindig egy ilyen útra való mondattal zárom ezt a beszélgetést, amit nem én mondok, hanem tőled kérdezem, hogyha az összes címlaposodat néhány szempont alapján össze kéne kötni, hiszen ott azért csupa sikeres ember van, de akár magadat is beleveheted ebbe. Mik azok a dolgok, amiket biztosan tudsz, hogy összeköti ezeket a sikeres embereket?
Ez, hogy akarták, az nagyon-nagyon fontos, tehát ambíció nélkül nem megy, és nagyon akarták. Volt lelkesedésük, bár ez hasonló, és ami nagyon fontos a címlaposok esetében, hogy összetett emberek, nem egyfajták. Feketébe is tudják, fehérbe is elég jól megy nekik, és szürkébe is otthon vannak.
Láttál olyan sikeres embert, aki nem dolgozik nagyon sokat? Meg lehet úszni ezt?
Hosszú távon meg lehet úszni szerintem. Az, hogy legyen az életedben 5-10-15 év, amikor nagyon sokat dolgozol, valószínűleg nem lehet megúszni.
Mi lesz veled 5-10 év múlva? Ha meghívlak ide 5-10 év múlva, ha én itt leszek még, akkor miről fogunk beszélgetni? Teljesen mást fogsz csinálni, vagy pedig még sikeresebb Forbes-ot?
Ez egy jó kérdés. Amikor elkezdtem a főszerkesztői munkát, akkor azt mondtam magamnak ilyen hasból, zsigerből, hogy ez minimum 5, maximum 10 év. Mert sok olyan főszerkesztőt láttam, aki úgy beleragadt abba, amit csinál, és azt gondoltam, hogy én nem szeretnék olyan lenni. Ugye most már közelítek a 10 évhez, 8 évnél tartok. Tehát el tudom képzelni, hogy rá lesz írva a névjegykártyámra, hogy főszerkesztő 10 év után is, de szinte biztos, hogy nagyon más fogok csinálni, mint az első évben, mint ahogy már most is nagyon más csinálok. Ugye úgy kezdtük, hogy voltunk 4-5-en, és kiadtunk minden hónapban egy magazint, ahhoz képest most a szerkesztőségben vannak 15-en, és jönnek az események egymás után, minden nap frissül az online, minden hónapban úgy, hogy megjelenik a magazin, tehát nagyon sok minden van. Hiába ugyanaz a pozíció, nagyon más a munka.
De akkor az jó hallani, hogy te 5-10 év múlva is azért nagyjából ebben valahol itt lesz az életedben ez a mostani. Hát én azt kívánom neked, hogy minden úgy legyen, ahogy te szeretnéd, hogy legyen. Ennél jobbat nem kívánnék magamnak sem.
Nagyon köszönöm.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Ez egy igazi unikális élmény, hiszen nem túl sok helyen találhatnak a hallgatók valódi rólad szóló történeteket máshol. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen, és sok mindent kaptunk a putonyunkba. Én egy-két mondatot biztosan gyűjtöm a szerda estékből, azokat a mondatokat, amiket én viszek magammal tovább, és hasznosítok.
Nagyon köszönöm, hogy meghívtál.
Drága kedves hallgatók és Instán minket nézők, ez volt ma este a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei Galambos Mártonnal, a Forbes magazin hazai főszerkesztőivel. Jövő héten szerdán este 8:30-kor újra várok mindenkit itt a Sláger FM 95.8-on. Szép estét mindenkinek, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Hétköznapi Példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 8:30-tól a Sláger FM-en.